Itt most lesz jelentősége annak, hogy elmondom a hallgatóinknak, hogy május 21-én délelőtt reggel rögzítjük ezt a beszélgetést, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy szeretne beszélni a tájváni elnökkel néhány nappal azután, ugye, hogy Kínában járt Xi Jinping elnökkel tárgyalt. Mekkora fordulat ez a történetben?
Hát akkora, amekkora hisztit a kínaiak fognak csinálni emiatt. Már most tiltakoztak, de meglátjuk, hogy a következő napokban hogyan fognak viselkedni. Ugye magán a súlyos találkozón az amerikai elnök alapvetően úgy viselkedett, ahogy ezt a kínaiak elvárták. Tehát nem válaszolt Tajvannal kapcsolatos kérdésekre. Picit elmozdult abba az irányba, ami a kínaiaknak kellemesebb. És most az, hogy hát egy ilyen kellemetlen elszólással, ami már mint a kínaiak számára kellemetlen, hogy ő hajlandó lenne közvetlenül tárgyalni azzal az emberrel, aki vezeti Tajvant, ő így fogalmazott, az hát egy jelentős visszalépés kínai szempontból, hiszen már-már abban hiszem, hogy voltak a kínaiak, hogy akkor ezt a kérdést, hogy egy darabig jegelni lehet, és az amerikaiak nem feszegetik a határokat, de hát úgy tűnik, hogy feszegetik.
De a kínai kultúrában az, hogy két ember beszélget, az már ezt jelenti, hogy akkor katasztrófa van? Tehát most csak ilyen európai demokratikus szemmel mondom ezt a kérdést, akár sajtó szempontból, hogy én hiszek abban, hogy két ellentétes véleményű embert le lehet ültetni, beszélgetni, és abból még az égvilágon semmi nem következik azon kívül, mint hogy beszélgetünk egymással. Kínában hát ez nagyon mindegy, máshogy van?
Hát nem mindegy, hogy ki beszélget. Most gondoljunk bele abba, hogy azt az európai vezetőt, aki az elmúlt években szóba állt Putyinnal, mondjuk telefonon beszélt vele, vagy pláne személyesen beszélt vele, azt tehát a többi vezető elítélte. Most Kínában ennél még komolyabb a helyzet, tehát sok emberrel lehet beszélni, de a tajvani elnökkel nem. És ezt az amerikaiak 1979 óta, tehát nagyon régóta be is tartották. Egy 2016-os telefonbeszélgetésen, egy gratuláló telefonbeszélgetésen kívül nem is tudunk olyan eseményről, amikor az amerikai elnök és a tajvani elnök beszélt volna egymással. Ekkor is telefonon történt meg, személyesen nem találkoztak. Abból is egyébként óriási balhé lett 2016-ban.
És ezt is Trump tette?
Igen, még mielőtt beiktatták volna, de már miután megválasztották elnöknek, fogadta az akkori tajvani elnöknek a gratuláló telefonját. Tehát ez még csak nem is valami fontos tárgyalás volt, hanem egy gratulációnak a fogadása. Hát a kínaiaknak ez nagyon nem tetszett. Ugye a kínaiak a tajvani elnököt nem tartják legitim vezetőnek. Ők azt gondolják, hogy ő egy szakadár tartománynak az illegitim vezetője, soha nem nevezik elnöknek, maximum vezetőnek, és iszonyú, nem hogy az elnökkel, tehát hogyha egy ember, nem tudom, mármint, hogy egy hivatalos személy egy másik országból, a tajvani, nem tudom, egészségügyi miniszterrel, vagy nem tudom, kereskedelmi minisztérium főosztályvezető helyettesével tárgyal hivatalos körülmények között, és nem csak a hátsó ajtón engedi be őt a külügyminisztériumban, akkor is már a kínaiak tiltakoznak, mert egész egyszerűen nem ismerik el államként Tajvant, és ez számukra az egy Kína elvnek a megsértése, ha valaki hajlandó államként tárgyalni Tajvannal. Ettől lehet még a bármilyen országnak kereskedelmi kapcsolat, a kulturális kapcsolat, a tudományos kapcsolat, a turisztikai kapcsolat a Tajvannal. Nem zavarja a kínaiakat, de amikor állami tisztviselők beszélnek tajvani állami tisztviselővel, az kivágja a biztosítékot.
És ön szerint mi az oka annak, hogy Trump most ezt nyilatkozta, hogy ő beszélni akar a tajvani elnökkel, tehát itt valamiféle ilyen mérlegelés van, hogy a kínai látogatása során tett egy gesztust az irányba, hogy nem is tudom, ezt majd ön ítélje meg, hogy mekkora gesztus volt ez, hogy akkor nem támogatják Tajvan függetlenségét, még ha nem is szó szerint ezt mondta, de elmozdult a korábbi álláspontból, és akkor gyorsan kell a másik oldalra is tenni valamit, vagy Trumpot ugye nagyon nehéz kiismerni, de egyszer nem erről van szó, hanem ma úgy kelt föl, hogy gondolta, hogy telefonálna egyet a tajvani elnökkel is.
Hát ez a mire gondolta a költő jellegű kérdés, megmondom őszintén nem tudom. Mind a kettő verzió lehetséges, hogyha Trumpot egy racionális, kiszámítható tanácsadóira legalább néha hallgató politikusként értelmezzük, akkor inkább az első verzió az érvényes, tehát hogy úgy értékelték utólag a stábjában, hogy túl messzire ment a kínai álláspont fele, vagy túlságosan nagy gesztusokat tett a kínaiaknak, és ebből most visszakoznia kell, de simán belefér az is a pakliba, Trumpot ismerve, hogy egész egyszerűen így kelt fel.
Megtudta a tajvani elnökről, hogy szeret golfozni, annak meg esetleg nem tud ellenállni. Nem tudom, hogy szeret, ezt most csak tippből mondom.
Az igazság, ezt én sem tudom.
azt megtenni, hogy megpróbálja nekünk elmagyarázni itt a szavak jelentőségét egyébként Trump esetében, amit Xi Jinping-gel tartott beszélgetésén mondott a sajtó előtt, hogy most akkor Taiwan esetében mi a helyzet. Azt mondta, hogy nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon, mondta Taiwan kontextusában, de ez most akkor hol van a nem támogatja, támogatja, ellenzi tengelyen?
Amit Trump mondott, az még mindig belefér abba, amit stratégiai kétértelműségnek neveznek, és ami 1979 óta az Egyesült Államoknak az alapvető politikája Taiwannal kapcsolatban. Ennek az a lényege, hogy nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy adott esetben fegyverrel támogatnák Taiwant, mármint a fegyverszállításokon kívül, tehát hogy katonailag beavatkoznának Taiwan védelmébe, ezt nem ígérik meg az amerikaiak, de nem is cáfolják, hogy ez megtörténhetne. És ezzel tulajdonképpen bizonytalanságba tartják a kínaiakat is, meg hát a taiwaniakat is, tehát a taiwaniak sem vettem ennek olyan meggondolatlanságra, hogy mondjuk egyszer csak kiáltják a függetlenségüket, hiszen nem tudhatják, hogy az Egyesült Államok megvédi-e őket. Ez tehát a stratégiai kétértelműség. Most ezen belül van mozgástér, és van olyan álláspont, ami egy picit közelebb van a kínaiakéhoz, meg olyan álláspont is, ami egy picit távolabb. Itt a kínaiak tulajdonképpen a Trump látogatás előtt azt várták, hogy arról a megfogalmazásról, ami úgy hangzik, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Taiwan függetlenségét, az amerikaiak térjenek át arra, hogy az Egyesült Államok ellenzi Taiwan függetlenségét. És azt, hogy nem is magán a tárgyaláson, hanem az utána készült, talán első interjújában Trump azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy valakik függetlenedjenek, hát ez nyilván ez Taiwanra vonatkozott. Ezt a kínaiak úgy értelmezték, hogy ez egy ilyen elmozdulás az ellenzi felé, és ezt mindenképpen pozitívan értékelték. Hát ahhoz képest az, hogy most, ha csak egy ilyen mellékmondatban is, de közvetlen beszélgetést helyez kilátásba, közvetlen kommunikációt helyez kilátásba a taiwani vezetővel, ez mindenképpen visszalépés a Kínától távolabbi irányba.
És mi a helyzet a fegyverekkel? Ugye most itt ön is utalt rá, hogy a fegyverszállítás az nem tartozik bele abba, amit Trump, illetve az USA ne vállalna, mivel ne támogatta volna eddig Taiwant, és ugye most is van folyamatban egy több mint 10 000 milliárd dolláros fegyvercsomag. Azért fogalmazok így, mert a sajtóban 14 000 milliárdot olvastam, az ön egyik munkahelyén a külügyi intézet elemzésében meg 11 000-et, esetleg segítsen kiigazodni nekünk, hogy
melyik a azért nem 1 000 milliárdról van szó, hanem csak milliárdról, az se kevés egyébként. De valóban én többféle összeggel találkoztam én is, nyilván attól függ, hogy mit számolnak ide. Itt arról van szó, hogy 1979-ben, miután az USA megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a kínai köztársasággal, tehát Taiwannal, ami ugye magát hát hivatalosan kínai köztársaságnak nevezi, utána rögtön az amerikai törvényhozás elfogadott egy törvényt, hát mintegy így a károkat enyhítendő, amiben az szerepel, hogy az USA ellátja Taiwant az önvédelemre szükséges eszközökkel. Magyarul fegyvert szállít neki. Nem ingyen, tehát itt nem segélyekről van szó, hanem egy elképesztő bizniszről. Azóta, 79 óta óriási mennyiségű fegyvert meg hadianyagot adott el Amerika Taiwannak. És ennek a hosszú sorozatnak a legutóbbi epizódja az, hogy tavaly decemberben az amerikai kormányzat jóvá hagyott, de még nem teljesített egy, hát a szükebb összeget véve 11 milliárd dolláros fegyverszállítási csomagot. Ez nem kicsi, tehát ez jelentősen növelné Taiwannak a védelmi kapacitásait, ebben ilyen HIMARS-ok, tehát alapvetően ilyen rakéta elhárító eszközök vannak mások mellett. Most ezt még nem kezdték el szállítani, és ahhoz, hogy megindulhasson konkrétan a fegyvereknek a Taiwanra szállítása, kéne Trumpnak a jóváhagyása. Ez ugye december óta nem történt meg ez a jóváhagyás, és most ugye Pekingben erről nem beszélt, nyilvánosan nem beszélt, én feltételezem, hogy hát az zárt ajtók mögött az is így még jelezte Trumpnak, hogy nagyon nem örülnének, hogyha ez a sok milliárd dollár értékű fegyver megérkezne Taiwanra. És visszafele a repülőn adott interjújában Trump úgy nyilatkozott, hogy még nem döntött erről a fegyver csomagról, lehet, hogy jóvá fogja hagyni, lehet, hogy nem. Tehát továbbra is ugye a stratégiai kétértelműségben van. És most tulajdonképpen ezzel kapcsolatban mondta, hogy rákérdeztek, hogy akkor végig is mi lesz ezekkel a fegyverek. Hogy ezeknek egy részét a taiwanik már ki is fizették. Hát itt illene az amerikaiaknak valamit letenni az asztalra, és erre mondta, hogy akkor erről beszélnie kell azzal az emberrel, aki vezeti Taiwant, és ebből lett a kínai tiltakozás. Tehát a lényeg az, hogy ebben a pillanatban, amikor felveszük ezt a beszélgetést, ez a kérdés továbbra is lebegtetve van, tehát hogy végül is leszállítják-e ezeket a fegyvereket Tajvannak, vagy nem.
De ez így üzletileg belefér egy amerikai szerződésbe, hogy megegyeznek, és eltelik fél év, és nem történik meg a teljesítés egy része. Ráadásul egy olyan elnöktől, aki amúgy egy üzletember múltja van, hát a kereskedéshez kétségkívül minden bizonnyal ért Trump. Ez ön szerint így belefér?
Hát vannak, akik szerint nem ért a kereskedéshez se, és csak az édesapja vagyonának az elherdálásából élt, de nyilván ezt nem tudom megállapítani. Hát ugye egy amerikai elnöknek rengeteg szempontot figyelembe kell vennie egy ilyen ügynél. Az egyik a kereskedelmi szempont, nyilván az amerikai katonai ipari komplexumnak hát hatalmas lehetőség Tajvan számára a legfejlettebb technológiákat meg fegyvereket eladni. Ez mellette szól, hogy aláírja. Ugyanakkor ott van hát a politikai, geopolitikai dimenzió is. Mit szólnak a kínaiak? Hogyha leszállítjuk a fegyvereket, akkor esetleg más módon a kínaiak nem fognak-e megbüntetni minket, ezért például a ritka földfém exportnak a korlátozásával, vagy más módon, és azzal több kárt okozunk az egésszel, mint hasznot szereznénk, hogyha leszállítjuk a fegyvereket, tehát itt rengeteg mindent figyelembe kell vennie az amerikai elnöknek. Egy picit azt látjuk, hogy hát még nem hozta meg a döntést, pont ezért, hogy, mert hogy ez nem egy egyértelmű döntés, de, és most is ugye nem döntést hozott, hanem hát kommunikációról beszélt az érintett tajvani elnökkel.
De én azt nem értem, hogy amikor ezt a fegyverszállítási megállapodást megkötötték, akkor vagy azóta történt valamilyen geopolitikai változás, amivel most mérlegelnie kell Trumpnak.
Itt a különböző hatalmi ágak közötti megosztásról van szó. Úgy fogalmaztam, hogy az amerikai kormányzat hagyta jóvá, valójában a törvényhozási hatalmi ág hagyta ezt jóvá. Tehát ilyenkor mindig az úgy történik, így nagyon leegyszerűsítve, hogy Tajvannak bejelentik, hogy ők ennyit meg ennyit szeretnének ebből meg ebből a fegyverből vásárolni. Ezt a kongresszusnak jóvá kell hagynia. Ez a jóváhagyás megtörtént, de még kell a végrehajtó hatalmi ág fejének, tehát az elnöknek az ellenjegyzése, hogy konkrétan a fegyverszállítás meginduljon. Ez az, ami nem történt meg. Itt ilyen tulajdonképpen belpolitikai vitákról, az amerikai hatalmi ágak közötti egyet nem értésről, egyetértésről is szó van, tehát ez rendkívül komplex kérdéskör.
Oké, ön nem Amerika szakértő, de nyilván ismeri ezeket a folyamatokat, csak egy utolsó kérdés ide. Egyébként ez egy szimbolikus aláírási dolog lenne az a mindenkori elnök részéről, hogy amit a kongresszus megszavaz, egy ilyen esetben azt az elnök aláírja, vagy az elnök sokkal autonómabb, erősebb jogosítványokkal rendelkezik Amerikában annál, és ez teljesen hétköznapi most ebben, ami most ebben az esetben történik, és ez nem csak Trump személye és viselkedése, szokásos viselkedése miatt van.
Ez nem automatizmus, ugye Amerikában értelemszerűen az elnöknek elég nagy hatalma van, ráadásul a külpolitika az elnöki hatáskör. Tehát az elnöknek szuverén joga külpolitikai fontos ügyekbe dönteni, és az, hogy leszállítunk-e több mint 10 milliárd dollár értékű fegyvert Tajvannak, amit egyébként diplomáciát nem ismerünk el, ez kőkemény külpolitika, tehát itt abszolút van mérlegelési lehetőség az elnöknek.
Ha visszább lépünk a találkozó előtt, akkor azt a hát ilyen unalmas kezdőkérdést 15 perc beszélgetés után tudom behozni, hogy egyébként mi a jelentősége annak, hogy Trump Kínába látogatott. Az elmúlt években, amikor mi beszélgettünk amerikai-kínai kapcsolatokról, akkor azért mindig azt mondta, hogy ez egy nagyon feszült viszony, tulajdonképpen a két legjobban szemben álló fél egymásra úgy tekintenek, hivatalos dokumentumokat is említett Amerika esetében, hogy Kínát milyen veszélyesnek tartják. Szóval ez nagy dolog egyébként, hogy ők most személyesen találkoztak, hogy Trump vállalta, hogy elutazik Kínába, vagy hogy értékeli ezt, és hogy alakult ki egyáltalán ez a helyzet, hogy hajlandóak voltak egymással találkozni?
A találkozónak a legnagyobb eredménye az, hogy megtörtént. Itt olyan strukturális erők feszítik egymásnak a két nagyhatalmat. Tehát itt ugye egy relatíve hanyatló, meg egy felemelkedő nagyhatalomnak az együttéléséről van szó, amit valahogy menedzselni kell. Tehát ezt a versengést, ezt az egymásnak feszülést, ezt muszáj valahogy kezelni. Tehát, hogyha nem dolgoznak aktívan azon a vezetők, hogy ne csúszson ki az ellenőrzés alól a két országnak a versengése, akkor abból baj lehet. És ezért ez mind a két ország vezetése felismerte, és ezért mind a ketten hajlanak arra, hogy kommunikáljanak. Most tavaly is volt egyébként már Trump-Xi Jinping csúcs találkozó, csak az nagyon rövidre sikeredett, és ez nem egy hivatalos állami látogatás keretében történt meg, hanem Dél-Koreában egy másik ilyen több oldalú találkozónak a margóján. De a tavaly egy különleges év volt, hiszen az első éve volt Trumpnak, és nem feltétlenül Kínával akarta tölteni, de egész egyszerűen muszáj, hogy a két szuperhatalomnak a vezetője időről időre leüljön, és a legproblémásabb ügyeket így próbálják elsimítani, hogy nehogy kikerüljön a kontroll alól a kapcsolat. És hát ezt mind a két vezetés fölismerte, úgyhogy mert tavaly elhatározták, hogy idén lesz csúcstalálkozó. Ugye Trump meg volt, tehát még a tavalyi konkrétan Dél-Koreában megtörtént találkozón beszélték meg azt, hogy idén Trump Kínába, Xi Jinping pedig az Egyesült Államokba látogat. Tehát idén két csúcs találkozó mindenképpen lesz, ha csak nem történik valami probléma, amire most éppen a Trumpnak a talán meggondolatlansága miatt van esély. Meg még az is lehet, hogy még két találkozó lesz, hiszen idén G20 meg APEC csúcs találkozón is lesz lehetősége Xi Jinpingnek meg Trumpnak találkozni, tehát a ideális esetben 4 csúcs találkozóra sor kerül idén. Erre szükség is van. Tehát ugye zajlik tulajdonképpen a kereskedelmi háború, a technológiai háború, a kiberversengés, a katonai fegyverkezési verseny, Tajvan ügyéről vitatkoznak. Ugye kitört még egy háború a Hormuzi szorosnál, amit az Egyesült Államok nyakig benne van, hát ő kezdeményezett, de Kínát nagyon súlyosan érintett, tehát bőven van miről beszélniük, úgyhogy amikor összejönnek, és szépen hízelegnek egymásnak, és valaki így rájuk zárja az ajtót, és akkor kénytelen 2 órán keresztül beszélni egymással, az mindenképpen pozitív fejlemény, mert amíg kommunikálnak egymással, addig van esélye annak, hogy a versenynek a legveszélyesebb területein tompítsák a feszültséget. Magán a csúcs találkozón tehát ilyen konkrét megállapodást nem írtak alá. Tehát nem adtak ki közös nyilatkozatot, nem tartottak közös sajtótájékoztatót, nem történt meg egy olyan esemény, ami egyébként Putyin és Xi Jinpingnek a 5-6 nappal későbbi találkozón megtörtént, hogy leültek a felek, és akkor az elnökök jelenlétében 21-néhány konkrét együttműködési megállapodás különböző életterületről aláírtak az illetékes miniszterek. Ilyenek nem történtek, tehát tulajdonképpen az amerikai-kínai csúcstalálkozónak semmiféle írásbeli nyoma nem maradt, de mégsem mondanám azt, hogy ez teljesen felesleges volt, mert a kommunikáció az önmagában is fontos, és hát egészen amíg Trump ezt a megjegyzést nem tette a tajvani elnökkel való közvetlen kommunikációjáról, úgy tűnt, hogy abban legalább sikerült megegyeznünk, hogy egymásnak a legérzékenyebb tyúkszemeire nem fognak taposni, tehát továbbra is így korlátok között tartják egymásnak a szuttyongatását. Hát most ez lehet, hogy majd megváltozik, ezt a következő napokban fogjuk meglátni, hogy kinek miként reagálnak Trumpnak erre a megjegyzésére.
Most, ha nem volt közös sajtótájékoztató, akkor nem tudom, hogy a sajtó ezt honnan veszi, de a következőt olvastam egy cikkben, hogy az amerikai elnök állítólag közös amerikai-orosz-kínai fellépést javasolt a hágai nemzetközi büntetőbírósággal szembe Xi Jinpingnek, mert hogy szerinte az USA-nak, Kínának és Oroszországnak egybeesnek az érdekei ezzel a szervezettel szemben. Erről a felvetésről mit gondol? Ez a három fél azért nem a legnagyobb jobb barátok, de lehet, hogy van olyan ügy, amiben együtt tudnának kiállni?
Hát én azt gondolom, hogy ez inkább Trumpnak a írói munkásságához tartozik ez az ötlet. Ennek nincs realitása. Amennyire tudjuk, ezt nem is Pekingbe vetette fel, ezt jóval később, tehát már hazaérkezve jelezte, hogy ő ezt így felvetette. Itt ezt az önműsorában említettem, hogy minden ilyen találkozónál az történik, hogy leülnek a vezetők, tárgyalnak egymással, utána mind a két fél kiad egy-egy ilyen közleményt, egy úgynevezett readoutot arról, hogy miről beszéltek, mire jutottak. Ha az ember összeveti ezt a két közleményt, akkor az az érzése nagyon gyakran, hogy nem is ugyanarról az eseményről készült az összefoglaló. Most is ez volt a helyzet. Egyrészt kiadtak az amerikai meg a kínaiak is egy nagyon rövid közleményt, pontosan a kínaiak egy picit hosszabbak, de az nagyon általánosságokban mozgott. Utána a kínaiak azóta nem is nagyon közöltek semmit a találkozóról. Trump elpöttyint azóta, ugye Trump rengeteget nyilatkozik, hiszen folyamatosan beszél nyilvánosan, és elpöttyint, hogy erről is beszélt a Xi Jinpinggel, arról is megállapodtak, amabban is egyetértettek a kínaiak, amabban is támogatja őt a Xi Jinping. Tehát ilyeneket nyilatkozik, de ezeket a kínaiak soha nem erősítik meg. Tehát nem tudhatjuk, hogy mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami hát tulajdonképpen ilyen politikai eszköz Trump számára, hogy azt gondolja, hogy ő azt mondja, hogy a kínaiak neki azt ígérték, hogy, vagy ő azt mondta a kínaiaknak, hogy, és akkor ez ugye nem hangzott el így, vagy a kínaiak nem mondtak ilyesmit, de ezzel már kész helyzet elé állítják a kínaiakat, és akkor kénytelenek lesznek az ő alkalmazkodni ahhoz, amit ő róluk állított, tehát lehet, hogy ez egy ilyen taktika. Én nem tudom egyszerűen megértett, kínai forrásokból nincs megerősítése annak, hogy mi hangzott el ezzel a beszélgetésen, és hogy ezt a közös fellépést Hága ügyében felvetette egyáltalán Trump, de ezt én teljesen kizártnak tartom, hogy ez a három nagyhatalom ilyen ügybe egyeztesse az álláspontját.
Ön is szóba hozta már, hogy Trump után Putyin is megérkezett Xi Jinpinghez Kínába. Ennek mi lehet az oka? Tehát ők azért többször találkoznak, de itt ez is egyfajta ilyen balanszírozás a nagyhatalmak között, hogyha itt volt Trump, akkor jön Putyin is. És hogyan értékeli ezt a találkozót kínai szempontból?
Ez Putyinnak a 25. kínai látogatása volt, amióta hatalmon van. Tehát ez nem egy különleges dolog, hogy Putyin évente egy-kétszer ellátogat Kínába. Összesen egyébként Xi Jinping és Putyin most már majdnem 50-szer találkoztak, 40-valahányszor. 43-nál abba hagytam a számlálást. Tehát elképesztően intenzív kapcsolat van. Az, hogy ők de meglátogatják egymást, az így a business as usual kategória. Most az optikája nagyon olyan most, hogy hát a kínek azt a üzenetet szeretnék közvetíteni mindenki számára, hogy szó nincs arról, hogy ők az oroszok háta mögött megállapodtak volna bármiben az amerikaiakkal, de az oroszokat hát a lehető legrövidebb úton, módon, a lehető legmagasabb szinten tájékoztatják az amerikai-kínai megbeszélésekről. Tehát ez az optika. Valójában itt hát inkább egy szerencsés, mármint a kínaiak meg az oroszok számára szerencsés egybeesésről van szó. Putyinnak ezt a látogatását már januárban bejelentették, már mint azt, hogy az első fél évben valamikor Kínába fog látogatni, tehát itt nem valami váratlan dologról van szó. A Trumpnak a látogatása volt elhalasztva, márciusra várták, csak aztán az iráni háború miatt májusra halasztották, és így összecsúszott a két látogatás, és ezzel az a látszat a kínaiak meg az oroszok számára egyébként kifejezetten kellemes látszat keltődik, hogy itt nem formálódik valamiféle G2, tehát egy ilyen duális, globális rendszer Kína meg Amerika vezetésével, hanem hát abban a pillanatban, amikor az amerikai elnök abba hagyja tárgyalását a kínaival, a kínek rögtön tájékoztatják az ügyek állásáról az orosz elnököt, és őt is bevonják ezekbe a globális játszmákba.
A kínai sajtó, amit ön napi szinten olvas, az hogyan foglalkozik egyébként a Putyin látogatással, meg a Trump látogatással, mennyire más a kettő optikája, mi a hangsúlyosabb, mik a fő szavak, üzenetek, amik megjelentek az otthoni újságolvasók, rádióhallgatók előtt?
Okay, Putyin a legnagyobb barát. Ott nincsen kérdés. Tehát ott arról elkenezik a sajtó, hogy milyen fantasztikus az orosz-kínai barátság, és milyen mély, és a két vezető között milyen jó szoros kapcsolat van, és már nem tudom hány tucat megállapodást írtak alá ma, meg nem tudom, Putyin találkozott azzal a kínai mérnökkel, akivel még nem tudom, a 2000-es első látogatásán kisfiúként találkozott, ami nem a Putyin volt kisfiú, hanem a kínai mérnök. Tehát ott elviszik egy ilyen nagyon hízelgő, nagyon kedves, nagyon lelkes irányba ezt az egészet, mint amikor az ember egy jó barátot fogad. Trump fogadásánál a kínai sajtó nem volt ellenséges, tehát a kínaiak tartózkodnak attól, hogy nyíltan ellenségnek vagy riválisnak minősítsenek bárkit, beleértve az Egyesült Államokat is. Ez nyilván a első szintjén, tehát a hivatalos újságok címlapjára jellemző, hát ott a sokadik oldal publicisztikáiban, mert pláne a kommentjeiben azért vannak csúnya dolgok, de mondjuk a tévéhíradóban nem mondják be azt, hogy amerikai rivális. Tehát a Trump-féle látogatás az nem mint egy barátnak a látogatása volt prezentálva, hanem mint egy nagyon fontos, egy globális szuperhatalom vezetőjének a látogatása, akinek a kínaiak megadták a neki járó tiszteletet, vörösszőnyeges sortüzel egyebekkel, és aki szintén megadta a tiszteletet a kínaiaknak. Tehát ezzel tulajdonképpen a kínai sajtónak a fő üzenete az, hogy Kína meg az USA, illetve az ő vezetőik azok egyenrangú felek a globális porondon. És ez volt talán a fő üzenet a kínai sajtónak. Itt egyébként azért hagyj egyezem meg, hogy amikor ránéztem Trump érkezésekor a kínai sajtónak a címoldalaira, értem szerint internetes portálokról beszélek. Hát, az első hír az, hogy Trump megérkezett, meg ugye a felső harmadában a honlapnak a Trump látogatással kapcsolatban vannak a különböző a hírek, részletek, a vacsora menüsora, meg egyebek. A következő hír, kínai tudósok kifejlesztették a világ leggyorsabb kvantumszámítógépét, és erről beszámolt a Nature magazin, ugyanazon. Harmadik hír, a nem tudom, Sötyá Zsuangi robotkutya futó versenyen, a 100 méteres robotkutya futásban egy kínai robotkutya megdöntötte az eddigi világrekordot. Ezt azért mondom az érdekességet, mert hogy érzékeltessem, hogy a kínaiak számára persze fontosak ezek a nemzetközi találkozók, a Kínának a nemzetközi mozgása, a csúcstalálkozók, amerikai kapcsolatok, orosz kapcsolatok, meg egyebek, De hát majdnem ilyen fontos az a belső fejlődés, ami Kínában létremegy. És hogyha belegondolunk, nem biztos, hogy 10-20 év múlva, ha visszatekintünk a mostani folyamatokra, akkor mondjuk egy Trump-Xi csúcs találkozót értékelünk az évtized legfontosabb eseményének, és mondjuk nem annak a kvantum számítógépnek a feltalálását vagy kifejlesztését, amiből esetleg kinőhet valami nagyon nagy dolog. Vagy a, nem tudom, a robotikának a különböző mérföldköveit, amit nyilván ez a robotkutya verseny persze csak szimbolizál, de lehet, hogy ezek az igazán fontos folyamatok, és azt látom, hogy a kínaiak tulajdonképpen értik, hogy ezek az, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy ezek is nagyon fontos folyamatok. Most nem az, hogy mit vacsoráznak a Trumpék, vagy hogyan fogalmaz Trump, amikor rossz bal lábbal kell fel az ágyból.
És ez az újságírók érzékelése ön szerint a szerkesztőké, vagy ez a kínai politika szemlélete is?
Itt olyan újságokról beszélek, ami, hogy mondjam, a sajtószabadság különféle elvei nem érvényesülnek, tehát itt az új Kína hírügynökségről, a Zhenming Zhipaoról, tehát a Kínai Kommunista Párt hivatalos lapjáról egyebekről beszélek, tehát ez az, amit a kínai vezetés szeretne közölni a népességgel. Nyilván a nem tudom, bulvárlapok, vagy nem tudom, lokális lapok azok itt teljesen másról szólnak, bár ez a tech vonal, tehát az, hogy valamilyen technológiai áttörés hírének lényegben minden napot kell lenni címlapon, ez szinte minden műfajt jellemez.
Pandát vitte magával haza Trump, vagy kapott-e ígéretet arra, hogy valamelyik amerikai állatkert kaphat óriás pandát Kínától?
Nem tudunk róla, nem is jelentették be, és maga Trump sem fecsegette erről, úgyhogy valószínűleg ilyen nem történt. Mostában kinek nagyon, hogy mondjam, takarékosak a pandával. Japánból is visszahívták a pandáikat, és hát az amerikai, egy-két amerikai állatkertben van panda, itt is lebegtetik, hogy talán valamelyiket már vissza is hívták, mert pontosan nem emlékszem, de ez napirenden van tartva, nem az, hogy újabb pandákat adnának, hanem az, hogy már a régieket is úgymond nem hosszabbítják meg a bérleti szerződésüket. Ezek a pandák nem ajándékozva vannak, hanem kölcsön vannak adva ilyen 10 éves időtartamokra, és a kínek bármelyik ilyen periódusnak a lejárt, akkor döntetnek úgy, hogy visszahívják őket. Most a panda kérdés nem merült fel.
Oké, és akkor a bulvár kérdés az a menü lett volna, hogy ha már ön szóba hozta, akkor tud esetleg mondani valamit, hogy mit evett a két elnök, és ha esetleg összeveti azzal a menüvel, amit ön fogyasztott, amikor Xi Jinping Magyarországon járt, és mesélt itt az Európa Rádióban, hogy ott volt ezen a vacsorán. Kis adagokra emlékszem, hogy mondta, hogy nem lakott jól. Szóval, hogy ha emlékszik, hogy mi volt a menü.
Olvastam a menüt, annak alapján, hogy mennyiféle fogást szolgáltak fel, annak alapján arra jutottam, hogy hát ez a fajta étkezés volt, amikor nem egy fajta ételből adnak sokat, nem sok fajta ételből adnak keveset. Ez egyébként a nemzetközi protokollra erre a szinten jellemző, itt a Trump fogadásánál is. Ez volt aranyozott porcelán étkészletek, meg hatalma, tehát a lehető legmagasabb szint. Nem, és nem tipikus kínai ételek voltak, amiket felszolgáltak, hanem inkább ez a ilyen fúziós konyhának nevezném, de konkrét ételekre az igazság, hogy nem emlékszem. Tehát amikor a híreket elemzem, akkor most már sajnos elég idős vagyok ahhoz, hogy ne minden ragadjon meg bennem, és próbálok csak a fontosabb dolgokra emlékezni. Az, hogy mi volt az előétel, ez sajnos már kicsúszott az emlékezetemben.